A mi segítségünk és újévkezdő Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és évkezdő Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárunk éneklésével együtt kezdjük el. A 25. Zsoltárnak az első három versét fogjuk énekelni. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten igéjére figyeljünk, ahogy megvan írva számunkra a Jeremiás próféta könyvében. Bibliaolvasó vezérfonalunk jelöli meg a 29. fejezetnek az első 13 versét. Ezeket a verseket olvasom most. Évkezdő üzenet, amelyel elindulhatunk ebben az új esztendőben. Tehát Jeremiás próféta könyvének a 29. fejezetéből az első 13 verset olvasom. A második és a harmadik verseket ki fogom hagyni a felolvasásból. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, prófétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába. Így szól a seregek ura, Izrael Istene az egész fogoly néphez, amely is fogságba vitetett Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat, és lakjatok bennük, ültessetek kerteket, és egyetek azok gyümölcséből. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyatkozzatok. Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vittelek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek Ura, Izrael Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira. Mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben, nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és álhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek, és teljes szívvel folyamodtok én hozzám. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét, annak hallgatását és megtartását. Jöjjetek fennállva ezért, közösen imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mit is mondhatnánk ennek az esztendőnek a legelső napján? Ha visszafele tekintünk, akkor csak megköszönhetjük azt, hogy hordoztál bennünket, hogy a gondviselésedből kiterjedt a mi életünkre is. Nem azt mondjuk, hogy nem voltak nehézségeink, nem voltak próbáink, de átvezettél újból egy esztendőn. Lehet emberi mérlegeket vonni, kigondolni azt, hogy mennyivel vagyunk előrébb, vagy éppen mennyivel maradtunk vissza. Egy dolgot biztosan tudhatunk, hogy ami tőled jött, az ami javunkra jött, azért, hogy formáljon, hogy elgondolkoztasson, hogy észhez térítsen. És ennek az esztendőnek az elején, amikor előre nézünk, és amit emberi szem nem láthat, amit nem tud kikutatni, az mind-mind ott van te nálad. Így hisszük azt, hogy amit ránk hozol, amit ebben az évben elgondoltál számunkra, az is csak azt fogja megerősíteni, hogy nélküled kevesek vagyunk, veled együtt azonban sok mindenre lehet erőnk. Így kérünk, hogy mindazt, amit elgondoltál erre a mai alkalomra is, hogy üzenet legyen, hogy egy kicsit talán meghatározza ennek az esztendőnek a törekvéseit, gondolkodását, add ide most nekünk a te igéden keresztül, és add hozzá a te lelkedet is. Kérünk, hogy áld és szenteld meg évkezdő Isten tiszteletünket, ami Urunk Jézus Krisztusért. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 191-es számú dicséretünk éneklésével készüljünk. 191-es dicséretünk, új évköszöntő, szép énekünk. Ez esztendőt áldással, ez esztendőt áldással koronázd meg, Úristen! Alapigénket a Jeremiás próféta könyvéből újra olvasom a 29. fejezetből, annak is a 11. verséből, amely így hangzik. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Amen. Keresztény verzióban lehet, hogy úgy tűnik, hogy nem mondtam többet, mint annyit, hogy bujék. Amiben én is minden jót kívánok mindenkinek, annyira szépek ezek a szavak, ezek az ígéretek, reményteljes jövő, békesség, nem romlás. Ezek ilyen nagyon könnyelmű kijelentések lennének, akkor, amikor tényleg nem tudjuk, hogy ez az esztendő mit hoz. És néha talán a kudarcaink, vagy a megélt kudarcaink erről szólnak, hogy hát én nem ezt vártam. Isten szeretetéből több nem futotta. Talán még az elmúlt esztendőre kicsit visszatekintve is így zártunk egy-egy nehéz élethelyzetet, hogy hát Istentől többre nem futotta. Ennyi volt a gondviselés, a kimért rész, amit én is megkaphattam belőle, és akkor hát a jövendőben is azért ott vannak az embernek a félelmei. Nem úgy indulunk bele egy új esztendőbe, hogy tiszta lapok lennének, teljesen újak, amire mi most írunk egy vadonatúj történetet a saját boldogságunkról, hanem egy megkezdett könyvnek egy következő fejezetét írjuk tovább. Lehet lesznek benne új szereplők, lehet, hogy szereplők kiesnek ebből, lehet, hogy lesz benne valami csavar, valami nagy változás, és az is lehet, hogy minden megy tovább így, mert a gerince maga, az életünk az igazából megy tovább. A tegnap estéhez szeretném egy kicsit kapcsolni a mai igehirdetést. Tegnap valahogy úgy szerettem volna ezt az évet értékelni és zárni, hogy Krisztusban Istentől egy hatalmas nagy szabadságot kaptunk az életre. Hogy ezzel az élettel tudunk-e, és ezzel a szabadsággal tudunk-e jól élni, ebben hát nyilván nem vagyunk biztosak, hogy minden helyzetében ezt tudjuk, hogy mekkora nagy ajándék, de ebben a szabadságban arról lett volna szó, hogy az Isten gyermekeiként mi máshogy élünk. Kevesebb kellene legyen az aggodalmaskodás, a félelem, kevesebb az, ahol az ember úgy érzi, hogy teljesen magára maradt, hiszen ott van az Isten gyermekeként az atyai házban, és ez nagyon nagy biztonság és nagy megtartó erő. De a mai igehirdetés itt tovább megy, és ezt a kettőt így kapcsolom össze, hogy most arról szeretnék beszélni, hogy a fogságban is meg lehet élni a szabadságot. Mert azért tegnap is elhangzott, vagyis legalábbis próbáltam elmondani, hogy azért a világunk az egy zárt rendszer. A maga a földi élet is az, van eleje és van vége, van egészség része és van betegség része, van életrész és van elmúlás része, vannak olyan dolgok, amelyek csodák benne, és vannak olyanok, amelyek tragédiák benne. Ezeket nem lehet elválasztani. És ahogy olvasgattam így a napi igéket, hogy az év első napjára miket ajánl a mi bibliaolvasó vezérfonalunk, ez annyira ide kívánkozott. Hogy van egy nép, az Isten népe, aki büntetésből fogságban van. Nyilván azért vannak ott, mert nem úgy viselkedtek, ahogy kellett volna viselkedjenek, de ez is úgy van, hogy valószínűleg azért nem mindenki volt rossz, de egy kollektív büntetést kapnak. És egy olyan világban élnek, egy olyan helyszínen élnek a világban, ami nem az ő földjük, ami idegen ország, ahol megkötések vannak, és mégis arra biztatja Jeremiás őket, hogy de ott is élni kell. Ott is meg lehet élni azt a szabadságot, amit az Istenhez való tartozás jelent az ember életében. És én egyszerűen, lehet, hogy túl is leegyszerűsítve, vagy túlontúl is leegyszerűsítve húztam meg a párhuzamot, hogy ez nem egy tökéletes világ, amiben élünk. Ez egy fogság. Olyan néha magyarázatra szorulnak azok az elemek, amik az Isten tiszteleteinken vannak. Például az úrvacsora osztásnál is egy köszöntő szöveg van, amiben elmondjuk azt, hogy az Isten kegyelme az, ami minket egy jelenvaló gonosz világból ki akar szabadítani. És úgy néha nem tudom, hogy érti-e a gyülekezet, vagy értjük-e magunk azt, hogy mit jelent minket ebből a gonosz világból kiszakítani. Úgy szeretjük ezt a világot, hát ez a mi életünk. Annyira, hogy ragaszkodunk is hozzá, túlontúl is ragaszkodunk hozzá, rosszul ragaszkodunk hozzá. De valami ilyesmiről van szó, hogy hogy mi élünk valahol, ez a mi világunk, és ebben mi hol kell megtalálni a helyünket. És a foglyoknak írt levelét olvastam fel, annak is egy részét, Jeremiásnak, ahol ő bátorítja őket, hogy hogyan is álljanak a jövendőjükhöz, az ott megélt életükhöz. És az első dolog az, ami kitűnik ebből a felolvasásból, hogy oda egy aktív életet képzel el ezeknek az embereknek. Elmentek oda, és építsetek házakat, és lakjatok bennük. Kerteket műveljetek, és egyetek a gyümölcséből. Éljétek meg az életnek az örömeit, házasodjatok össze, legyenek családok. Aztán a gyermekeiteket is adjátok férhez, legyenek feleségeik, és szaporodjatok, és éljétek ott az életet, mert az életet élni kell. Egy becsületes munkálkodással, a békességre való törekvéssel, olyan szépen fogalmazza meg, fáradozzatok a város békességén, ahova fogságba viszlek titeket, és imádkozzatok érte, mert annak a békességétől függ a ti békességetek is. Tenni akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy az a helyzet nem a legmegfelelőbb. Hogy én mást képzeltem el. Hogy én egy tökéletesebb világban akarok élni. A világ sosem lesz tökéletes. Krisztusban sokan csalódtak, akik azt várták, hogy ő majd megváltoztatja a világot, és egy újfajta életstílus következik, ahol mindenki mindig mindenkit szeret, aki mindig meg tud bocsátani a másiknak, ahol a hibákat már nem követik el az emberek. Elmentek a fogságba, és ott fogtok élni. De éljetek ott úgy, ahogy az Isten szín előtt, az Istennek kedves módon kell élni. És ez egy nagy útra való, azt hiszem, nekünk is, mert nem tudjuk még a kihívásainkat, nem tudjuk még a helyzeteket, amelyek majd érik az életünket, de azt tudjuk, hogy hogyan kellene benne krisztusi módon viselkedni. Én nagyon remélem, hogy tudjuk, hogy kellene benne élni. És persze van az emberben ilyenkor egy dac. Talán azok az emberek is, akik oda mentek, azt mondták, hogy én nem fogok építeni egy másik várost. Nem fogok olyan dolgokat tenni, ami másoknak jó, aztán majd jól itt hagyom nekik. Nagyon sokszor ilyen kicsinyes az ember, és azt mondja, hogy hát ha az, amit teszek, az a másikat is építi, és az nem érdemelné meg, akkor inkább meg se csinálom. Voltak ismerőseink, akik szolgálati lakásban éltek, és azt mondták, hogy nem az enyém. Leesett a csempe, nem ragasztom vissza. De akkor inkább ő is így éli az életét, ilyen körülmények között, és persze minden nap bosszankodik, hogy milyen rossz ez az élet. De hát, ha nem teszek hozzá semmit, ha mindig csak úgy gondolkozom, hogy ami nem közvetlenül azonnal érinti az én javamat, akkor azt el kell engedni, akkor abban nem kell részt venni. Más dobta el a papír zsebkendőt, vegye fel más azt a zsebkendőt. Egy érdekes történetet mesélt valaki nyomorúságos élethelyzetbe, egy kórházba feküdtek, vagy 9-en egy szobába. És a legtöbbük oda volt kötve az ágyhoz, nem tudott mozdulni onnan, csak egy-egy valaki. És akkor az egyik illető panaszkodott, hogy milyen büdös van ebbe a szobába, hogy nem viszi ki az éjjeli edényeket. És erre megszólal a másik, hogy de mi tudunk mozogni, mi ki tudjuk vinni. Én vigyem ki a másikét. Inkább a pisiszakban alszom, csak azért, hogy ne fogjam meg azt, ami a másik szemete. Vagy a másiknak az életének a nyomorúsága. És akkor utána panaszkodunk, hogy milyen ez a világ. Azt mondja Jeremiás a foglyoknak, hogy hát ezt magatoknak hozzátok össze azt az élet teret, amiben ott lesztek. Oda mentek, és olyan szépen mondja ezeket a párhuzamokat. Építetek egy házat, és akkor tudtok valamiben lakni. Kertet fogtok művelni, és akkor eszitek a gyümölcsét. Ezek még olyan rövid idő alatt teljesülő dolgok, akár még egy évbe is benne lehet. Aztán utána egy kicsit nagyobb kitekintéssel van, és azt mondja, hogy és összeházasodtok, és boldogok lehettek, és családban éltek, majd még a gyermekeiteket is összeházasítjátok. Van ebben egy olyan távolabbi jövőre való kitekintés, amelyet komolyan kell venni, hogy itt aztán majd nemzedékek is jönnek. Én szívesen elmondom, és lehet, hogy új év alkalma mindig alkalmas erre, hogy nem nekünk kell ezt az évet jól megcsinálni magunknak. Hát vannak nekünk gyermekeink, vannak unokáink, nekik is kell élni még valahol. Nem lehet az ember ennyire beszűkült látású, hogy minden csak úgy tud elrendezni, ami neki éppen jó, ami az ő javát szolgálja. Először is az Isten azt mondja, hogy ez egy szabadság. Egy szorongatott világban azzal a szabadsággal élni, hogy én akkor is megteszem, ha nem jutalmazzák, akkor is megteszem, hogyha nem köszönik meg nekem, akkor is meg fogom tenni, ha elsősorban nem az én javamat szolgálja, de valahogy valami előmenetelt jelent. Azért Jézus is valahogy a saját megváltói szolgálatát is úgy tudta elvégezni, hogy közben azért találkozott azokkal az emberekkel, akiknek volt az életében egy személyes elakadás, és nem mondta azt, hogy bocsássatok meg, én azért jöttem, hogy megváltsam a világot, ez most engem nem érdekel. Hanem oda tudott menni, és azt tudta mondani, hogy most a tied az azért is fontos, mert hogyha rajtad keresztül megmutatkozik az Isten dicsősége, akkor azt mindenki fogja látni. Hát valahol ez a mi szolgálatunk is, a gyülekezet szintjén is, hogy egy világban valami mást mutassunk fel. Egy olyan életet, amely az Istenhez kapcsolja a miénket, amiből lehet erőforrás másoknak is. Ez egy szemlélet. És ettől a világnak a békességétől nagyon-nagyon függ a mi békességünk is. Ami a mi világunkban van, és ami itt az országunkban is van, az örök vitatkozás. Örök békétlenség. Nem jó ebben élni. Kinek jó ebben élni? Miért akarunk ezt hozzátenni? Miért nem akarunk ebből elvenni valamit? Ne engedjétek azonban, hogy rászedjenek titeket. Egy figyelmeztetés is van, mert azt mondja, hogy nagyon be is lehet épülni ám ebbe a világba, vagy éppen nagyon úgy is lehet gondolkozni erről a világról, hogy egy passzivitással eltolom magamtól, és azt mondom, hogy ez engem nem érdekel. Én kívülálló vagyok. Holnap úgyis megváltozik minden. Isten úgyis mindig jobb, és mindig a tökéletesség felé elmozdít. Én ebbe az összepiszkított világba nem fogok annyira beleavatkozni. Nagyon sokszor megkísért bennünket az, hogy azt gondoljuk, hogy a tökéletesség már ebben a világban megvalósul. Hogy egy földi paradicsom lesz itt. Hogy azt gondoljuk, hogy csak túl kell élni bizonyos helyzeteket, és utána jön a tökéletes. Az egyik fiatal gyülekezeti tagunk így fogalmazta meg, amikor már minden gömbölyű. Amikor már minden a helyén van. És van egy ilyen furcsa, nem is tudom, kiírthatatlan álmunk, hogy egyszer minden tökéletes lesz. Hogy tökéletes munkahelyen fogok dolgozni. Tökéletes egészségben, tökéletes békességben, tökéletes harmóniában mindenkinek, hogy tökéletes lesz a férjem, tökéletes lesz a feleségem, ebből egy van az enyém, a többieké nem tökéletes, és ezt el kell fogadni, hogy nem tökéletes a világ. Nem tökéletes. És az, aki a tökéletességig csak vár, és nem tesz semmit, mert azt mondja, hogy ez is rossz, meg az is hibás, meg ezzel sem lehet előre menni. Mi ilyen eszközökkel dolgozunk. Valaki nem is olyan régen panaszkodott, hogy szalonból vettem az automat, vadi új, és már nem működik benne a nem tudom melyik gomb. Ez a világ. Miért vársz többet? Megszólaltak a hamis próféták, és azt mondták, hogy nem maradunk mi itt sokáig a fogságba, mindjárt jön az arany élet. Hazamegyünk, szép lesz, jó lesz, mindenki visszakapja a sajátját, a templom még nagyobb dicsőségben fog tündekelni, most jön a mennyország. Én ezt a mennyországot erről a szószékről nem akarom meghirdetni, mert nem ez jön. És lesznek betegségeink, és bizony a jövő évben is legalább annyit el fogunk temetni, mint ebben az esztendőben. És biztos, hogy lesz olyan, hogy válságba kerül valaki. De nem ez a feladatunk, hogy álmokat álmodjunk, hanem az a feladatunk, ami a prófétái is volt, hogy azt mondja, hogy közben pedig támogassuk egymást. Nem berendezkedni kell erre az életre, mert azért ettől is óv Isten, és a harmadik gondolata erről szól ennek az igének, azt mondja, hogy én azért majd elhozok egy reményteljes jövőt. Nem holnap lesz tökéletes minden, meg holnap után. De nekünk az életünknek van egy olyan irányultsága, ami az örökké valóságba vezet, ahol viszont minden tökéletes, ahol az Isten akarata 100%-osan megvalósul. És aki ennek a reménységében tud élni, az abból azért nagyon sokat tud már most meríteni. Az azt is tudja, hogy még a küzdelmek is valahogy közelebb visznek minket ehhez a célhoz. Milyen szépen mondja a Bibliának az egyik helye, amikor azt mondja, hogy az Isten a lehető legnehezebb dolgokból is ki tudja hozni azt, ami a javunkat szolgálja. Mert az Isten azt mondja, hogy van egy olyan jövő, ami az enyém. Ami nem ebben a földi világban van elkészítve. Ez is fontos, de ez a fogságban élt életem. És utána van egy olyan világ, amely az Isten örökké valósága, amiben tényleg teljes a teljes. Amiben igaz az igaz. Azt mondja, hogy 70 év múlva majd hazaviszlek titeket. Megint csak túl egyszerűsítem a példát, nem szabadna ilyet csinálni. De ez egy emberi életöltő. Ez azt jelenti, hogy akik elmentek a fogságba, azok nem jöttek onnan el. Senki nem jöhetett el. Hát csak matematikailag, ha kiszámítom, talán kisgyermek, aki onnan hazajöhetett. És azt mondja a 90. Zsoltárunk, amit tegnap is énekeltünk, hogy egy emberi élet 70-80 esztendő talán, és abban nincs meg a tökéletesség. Az csak azután jöhet. És akkor valaki az életét mégis úgy akarja élni, hogy ezekben az években megtalálja az örömöt, a hálaadást, a küzdéseiben azt a csodát, amit Isten belehelyez az életünkbe, az csak úgy lehet meglátni, hogy valaki arra reményteljesebbre is tud nézni. Hogy onnan várja hozzá az erőt, a segítséget, a csodákat úgy tudja szemlélni, hogy az egy kis íz az Isten országából. Valami olyan dolog, amit majd ott még teljesebben fog érezni az ember. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, békességet és nem romlást tervezek, reményteljes jövőt adok nektek. Én szerettem volna ennek az igének egy kis súlyt adni. Azzal, hogy itt nagyon sok tennivalónk van. Ezt a tennivalót nem kötelességből kell csinálni, nem rossz ízzel, nem izzadságszagon, hanem hálaadásból azért, hogy nekem van egy reményteljes jövőm. Hogy az ott van az Isten kezében, és ez felszabadít arra, hogy hozzá tudjak tenni ahhoz, ami most még nem tökéletes valamit. Hogy így el tudjuk fogadni egymást, hogy így tudjunk szolgálni egymásnak. Én azt szerettem volna elmondani, hogy a békességünk az tényleg azon múlik, hogy megtettem-e mindent azért, amiben élni szeretnék. Ami azon is múlik, hogy nem kritizálok mindent, nem mindenben a negatívat keresem, nem mindenben azt látom meg, hogy mit ront el a másik, hanem azt is észre tudja venni, hogy miben jutott előrébb. És e fölött van egy olyan békességem is, hogy az, amit az ember elront, azt az Isten, hogy a helyére tudja igazítani, és tényleg a javamra is tudja fordítani. Nem romlást tervezek, hanem reményteljes jövőt. Szeretném, hogyha ez mindannyiunknak így lenne, hogyha mindannyian azt tapasztalnánk, hogy az Isten vezetése alatt valóban azokhoz az állomásokhoz érkezünk meg ebben az esztendőben, ahova el kell jutnunk, és utána ahhoz a célhoz, amelynél nagyobb, vagy szentebb, vagy számunkra fontosabb nem lehet, ami az ő országa. Csendesedjünk el, és ezt kérjük imádságban is.